Néhány szóba szeretnék hozzátok szólni, kedves testvérek. Két úr van a világon, és én nagyon jól éreztem magam abban a semleges zónában, ami a kettő között van, de rájöttem arra, hogy ez nem tarthat örökké, választani kell. Az egyik úr az olyan szabadságot ígér, aminek a vége rabszolgaság. A bűnnek rabszolgájával teszi az embert, és olyan rafináltan, hogy szinte észre se vesszük. A másik úr pedig úgy tesz szolgává, hogy megadja a legteljesebb szabadságot. Nála van az út, az igazság és az élet. Ő már győzött. És mindenkit, aki hittel és bizalommal fordul hozzá segít ahhoz, hogy a végén ő is győzzön vele együtt, és elnyerhesse az ő országát, az örök életet. Hát én mindenkinek csak azt javaslom, hogy ezt tegye fontolóra, és hozza meg a döntését, amíg még lehet. Amíg még van a kegyelem idő, nem zárult le. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, csak ennyit akartam mondani.
Mivel tavaly ősz óta tanultunk, néhány hét kivételével kihagytunk, de majdnem minden héten találkoztunk, részletesen átvettük a hitelveket. Most ennek összefoglalásaként én fölteszem ezt a 13 kérdést, amire Imi válaszolni fog. Én tudom, hogy fog válaszolni, mert sokat beszélgettünk. Hiszed-e azt, hogy csak egy Isten létezik, aki Atya, Fiú és Szentlélek, a három örökké való személy egysége?
Igen.
Elfogadod-e Jézus Krisztus golgotai halálát, bűneidért való engesztelő áldozatul, és hiszed-e, hogy Isten kegyelméből, Jézus kiontott vérébe vetett hitáltal megváltotta bűntől és annak büntetésétől?
Igen.
Elfogadod-e Jézus Krisztust Uradnak és személyes megváltódnak? Hiszed-e, hogy Isten Krisztusban megbocsátotta bűneidet, és új szívet adott neked, és elfordulsz-e a világ bűnös útjaitól?
Igen.
Hitáltal elfogadod-e a mennyei szentélyben értünk közben járó Krisztus igazságát, és elfogadod-e átformáló kegyelmének és hatalmának ígéretét, hogy szerető, Krisztus központú életet élj otthonodban és a világ előtt?
Igen.
Hiszed-e, hogy a Biblia Isten ihletett szava, a keresztény ember számára a hit és gyakorlat egyetlen mércéje? Elkötelezed-e magad, hogy rendszeres időt töltesz imádkozással és a Biblia tanulmányozásával?
Igen.
Elfogadod a 10 parancsolatot Isten jellemének írott kifejezéseként és akaratának kinyilatkoztatásaként? Szándékodban áll-e benned lakozó Krisztus ereje által megtartani ezt a törvényt, beleértve a 4. parancsolatot is, amely előírja a 7. napjának, az Úr szombatjának, a teremtés emlékének a megünneplését?
Igen.
Várod-e Jézus közeli visszajövetelét és az áldott reménységet, amikor e halandó test halhatatlanságot ölt magára, miközben készülsz az Úrral való találkozásra, bizonyságot teszel-e megváltó szeretetéről, felhasználva talentumaidat személyes lélekmentési törekvéseidben, ezzel segítve másokat, hogy elkészüljenek Krisztus dicsőséges megjelenésére?
Igen.
Elfogadod-e a lelki ajándékokról szóló bibliai tanítást, és hiszed-e, hogy a prófétaság ajándéka a maradék egyház egyik ismertetőjele?
Igen.
Hiszed-e azt, hogy szükség van a megszervezett egyházra, és szándékodban áll-e Istent imádni és az egyházat támogatni tizededdel és adományaiddal, személyes erőfeszítéseiddel és befolyásoddal?
Igen.
Hiszed-e, hogy tested a Szentlélek temploma, És tisztelned kell Istent azzal is, hogy arra gondot viselsz, elkerülve az ártalmas dolgok használatát, tartózkodva tisztátalan ételektől, az alkoholtartalmú italok fogyasztásától, előállításától vagy árusításától. Az emberi fogyasztásra készült dohány mindenféle formájának használatától, előállításától és árusításától. A kábítószerek és más gyógyszerek helytelen használatától és terjesztésétől.
Igen.
Ismered és érted-e a hetednapi adventista egyház által tanított alapvető bibliai elveket? Szándékodban áll-e Isten kegyelméből teljesíteni akaratát azzal, hogy életedet ezekkel az alapelvekkel összhangba hozod?
Igen.
Elfogadod az új szövetség tanítását az alámerítéssel történő kerességről, és szeretnél-e Krisztusban és bűneid bocsánatába vetett hited nyilvános kifejezéseként így megkeresztelkedni?
Igen.
Hiszed-e és elfogadod-e, hogy a hetednapi adventista egyház a bibliai proféciák maradék egyháza, amely minden népből, fajból és nyelvből embereket hív és fogad közösségébe? Szeretnél-e a világszíres egyház helyi gyülekezetének a tagja lenni?
Igen.
Mindjárt hallottátok imi válaszát. Kérem a szombathelyi testvéreket, hogy tegyék fel a kezüket, hogyha egyetértenek iminek az hitvallásával, és azzal, hogy most megkeresztelkedjem. Látod, Imi?
Igen. Köszönöm szépen.
De a szó elszáll, még akkor is, hogyha Isten előtt köttetett ez a kijelentés, az írás megmarad. Ezért az Imivel most én aláíratok egy dokumentumot, amiben ugyanezekre a kérdésekre válaszként ő is oda teszi az aláírását, és ezt elteszi emlékbe. Kérlek, Imi, hogy írd alá ezt a dokumentumot. Ott igen. Majd évek múlva is előveheted, és megnézheted, hogy tényleg mire fogadtad meg az Isten előtt a szavadat. Foglalj helyet.
Köszönöm szépen.
Johannes Amos Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma című művéből hallgassatok meg egy részletet. Itt vagyok, Úr Jézusom, fogadj el magadénak. Tied akarok lenni, és maradni mindörökké. Szólj a te szolgádhoz, és add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, és add, hogy abban kedvem teljék. Elfogadom ezt tőled, fiam, szólt ő. Légy álhatatos ebben, nevezd magad, és maradj meg enyémnek. Enyém voltál, és vagy ugyan öröktől fogva, de ezt eddig nem tudtad. A boldogságot, amelyhez most vezérellek, régen készítettem számodra, csak te ezt nem értetted. Nem akkor jöttél a világra, amikor neked tetszett, s nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Arra legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Élj egyszerűen és őszintén az én kedvemért, én pedig a te kedvedért az orvosod leszek. Sőt, én leszek a te életed és napjaidnak hosszúra nyújtója. Akár jót, akár rosszat mondanak rólad az emberek, nem számít, ha én elégedett vagyok veled. Ha tudod, hogy nekem kedvemre vagy, ne áhítozz az emberek tetszésére. Rokonszenvük, ingatag is, tökéletlen is, fonák is. Sokszor azt szeretik, ami gyűlöletes, és azt gyűlölik, ami szeretetre méltó. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. Legjobban teszed tehát, ha mindezzel nem törődsz, és csak hozzám igazodsz. Ha mi egyetértésben leszünk, emberi szóbeszéd se téged, se engem, semmiben nem gyarapít, és semmiben meg nem rövidíthet. Ezért azt mondom, fiam, összegzésül, ha jutott neked valami tudás, szépség, ész, emberi megbecsülés, vagy bármi egyéb, amit a világban becsesnek tartanak, ne kérkedj vele. Ha nem jutott, ne bánd, hanem hagyd mindeme dolgokat, akár a tiéd, akár a máséi, úgy, ahogy vannak, odakint. És itt benn velem legyen foglalatosságod. S így módon, megszabadulva minden földi dolgoktól, és saját magadról is lemondva, megtalálsz engem, és megtalálod bennem a békesség teljességét. Ígérem.
Kedves Imre barátom, kedves gyülekezet, kedves vendégek! Rögtön egy kicsit pontosítani szeretném a magyar fordítást, hiszen a hit szó más nyelveken bizalmat jelent. Ezért most ezzel a fordítással olvasom Márk evangéliuma 16. fejezetének 16. versét. Aki bízik és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem bízik, elkárhozik. Nyilván azért kellett megtennem ezt a kiegészítést, vagy pontosítást, mert nagyon-nagyon sok ember nem tudja, mert a hiteltelen keresztények rosszul mutatták be Krisztust. Nem tudja, hogy ő tulajdonképpen Krisztusban bízik. Nagyon sokan úgy gondolják, hinni annyit jelent, hogy elhiszem, mert nem látom ugyan, de elhiszem, mert valaki mondta, nem, a Bibliában nem erről van szó. Bízok Krisztusban, vagy nem? És ezen múlik az üdvösségünk. És ezen múlik az örök életünk. Olyan érdekes, hogy régen egyértelműen a Szentírásból az derül ki, hogy a mi gyakorlatunkhoz hasonlóan, bocsánat, mi utánozzuk őket, nem ők minket, nyilvánvalóan, alámerítéses keresség történt. Évszázadokkal később találták ki ezt az egyszerűsítést, hogy meghintés, csinálnak ilyet, hogy vízben állva meghintik, hogy valamennyire az igéhez stimmeljen, akkor már az sem, mert 7 hónapos, 7 hetes gyereket hogy lehetne vízbe állni, meg akkor a fejét leöntik, szóval mindenfélét kitaláltak. Pedig a Szentírásnak egy alapvető tanítása, hogy aki átadja az életét Krisztusnak, aki hisz ő benne, aki bízik benne, és azt mondja, hogy én nem akarok most már nélküled élni, az igenis külső segítséggel, ehhez kell a lelkész, vagy aki keresztel, alá lesz merítve a víz alá. Gondoljunk bele, hogy a Zsoltárok könyvében hányszor és hányszor szerepel az a kifejezés, hogy a habok ellepték a fejemet. Mikor valami nagyon nagy veszedelemben van a zsoltáros, akkor azt mondja, hullámok átcsaptak a fejem fölött. Ez annyit jelent, hogy az élet sodrása, az erkölcsi állapotok, az saját életünk, minden úgy néz ki, hogy csődbe ment, vége, nincs értelme. Ideig, óráig lehet húzni, de ennek nagyon rossz vége lesz. És akit alámerítettek a vízbe, nem saját maga jön ki a vízből, hanem őt ki kell segíteni. És ilyenkor tulajdonképpen az Isten cselekedetét végzi a lelkész, aki kiemeli a vízből azt az embert, aki már meghalt. Az énje meghalt. Olyan szomorú, hogy ezt a gyönyörű beszédes szertartást elfelejtette a kereszténység nagy többsége. Pedig Péter apostol első levele 3. fejezetét megértették volna a Biblia fordítói is, és nem írtak volna ilyen szamárságot oda a Bibliába, hogy Jézus poklokra szállásáról és a kerességről. Elnézést, hogy ennyire erős kifejezést használtam, de ez egy nagyon durva hamisítása a bibliai tanításnak. Hiszen Péter első levele 3. fejezetében a következőket olvasom a 21. versben. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelki ismeret keresése Isten iránt a Jézus Krisztus feltámadása által. Honnan is jött ez a dolog, hogy a poklokra szállás? Mert nem értik a Péter levelét. Miről van szó Péter első levelében? A szenvedésről szól ez a levél. Hogy mennyi szenvedéssel jár ez az élet? Mennyi baj van, amikor Isten nélkül életet élünk? Ebben a levélben találjuk azt is a 2. fejezet 18. versében, hogy a rabszolgákat felszólítja Péter, hogy engedelmeskedjenek az uraknak, még a szívteleneknek is, mert ez a keresztény kötelessége, és odaállítja, mert Krisztus is szenvedett értetek. És győzött. Aki szidalmaztatván nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Krisztus bízott az atyában. Igaz, hogy Isten volt? Erről sokat beszélgettünk, ugye mi? Valóságos Isten volt itt emberként is. De úgy tekintett magára, mintha csak közönséges ember volna. És hatalmas bizalommal kapaszkodott az atyába. Még a Gecsemáné kertben, még a kereszten is, amikor már semmi visszajelzést nem kaphatott. A mi bűneink miatt, miattunk. És így tudott győzni Krisztus. És ezért hozza példának elénk, most olvasom a 17. verstől ezt az igét, aminek az egyik részét olvastam az imént, mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha így akarja az Isten akarata, hogy nem gonosz cselekedve. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. És most jön egy nagyon lényeges dolog, amit félre szoktak érteni. Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint, amelyben elmenvén, amelyben felmenvén, majd indoklom, hogy miért, a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikált, akik engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. És miért írtam, mondtam ezt a 3. pontnál, hogy megölettetvén ugyan test szerint, megelevenítettvén ugyan lélek szerint, amelyben felmenvén a tömlözben levő lelkeknek is prédikált. Mert a 22. versben, amikor azt olvasom, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe. A felmenvén kifejezés a görög eredeti szövegben, a 22. versben is ugyanaz, és a 19. versben is ugyanaz. Csak másképp fordították. Mit mond akkor ez az ige? Nagyon egyszerű. Amikor Krisztus szenvedését állítja fókuszba a szenvedő keresztényeknek, hogy ha Krisztusra koncentrálnak, a saját szenvedés háttérbe fog szorulni. Amikor Krisztusban, amikor meglátja a másik ember nyomorúságát egy hívő ember, és sokkal jobban aggasztja a másik ember problémája, mint a sajátja, akkor a saját probléma el fog tűnni, könnyebb lesz elviselni. Mert Krisztus is szenvedett, megölettetvén test szerint, azaz megölték, mint embert, de nem lehet szétválasztani Krisztus, hogy test meg lélek. Megelevenítettvén lélek szerint. Kitámasztotta fel Jézus Krisztust. Ha az a lélek, olvasom, lehetek szabadon idézem Római Levél 8. fejezetéből, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, titeket is megelevenít. A Szentlélek által, igen, az Atya által. Igen, Jézus mondta, hogy nekem van hatalmam letenni, és van hatalmam felvenni. Ezen ne vitatkozzunk, mindhárom isteni személy által támad fel Jézus, de elsősorban a Szentlélek az életadó isteni személy. Tehát azt olvasjuk itt az igében, hogy Jézus a halálával, a feltámadásával és a mennybe menetelével prédikált a börtönben lévő lelkeknek. Na most már csak ezt kell kideríteni, kik azok a börtönben lévő lelkek. Ha Péter levelét, a második levelet nézzük például a második fejezetben, a negyedik versben ezt olvasom. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre. Itt kikről van szó? Démoni lelkekről. Ha olvasom Jelenések könyve 20. fejezetét, hogy Sátán és az angyalai nyilván meg lesznek kötözve 1000 évig, akkor nem Sátán és a bukott angyalai lesznek rabságban? És figyeljük meg, hogy az Új Szövetség rengeteg történetében, amikor Jézus kiűzi az ördögöt a megszállottakból. Emlékszünk rá? Börtönben lévő lelkek. Tehát amikor lelkeket említ az Új Szövetség, a 34 lelkeknek fogalmazott többes számú kijelentésből 21 démoni lelkekre vonatkozik. Itt is erre vonatkozik. Tehát Jézus, amikor meghalt, föltámadt és mennybe ment, ezzel a hármas hatalmas ténnyel prédikálta Sátánnak és a bukott angyaloknak, de prédikálja az összes embernek is, hogy vége. Én győztem. Miért fontos hármat együtt látni, ezt a három mozzanatot, amit Péter ebben a levelében felidéz? Mert ebből az egyikre azt mondja Pál apostol a Korintusi első levél 15. fejezetében, ha Krisztus nem támad fel, minden hiába való. Így van? Ebből többször beszélgettünk erről az igéről is. De Krisztus föltámadt, de Krisztus jelenleg közben jár értünk a mennyben. És Krisztus jön vissza. És jön vissza. De akkor hogy kerül ide Noé, meg a társai? Hát nagyon egyszerű. Képzeljük el Noét, amikor a Biblia tanúsága szerint 120 évig építi a bárkát. Ő nem csak épített, ő közben prédikált. Magával a cselekedetével is, de nyilván hirdette az embereknek, hogy emberek, jön az özönvíz, és aki nem jön a bárkába, az el fog pusztulni. Az emberek tömegei normális. A szárazföld közepén, azt se tudjuk, hogy mi az, hogy eső. Hát hajót a vízparton kell építeni, nem a szárazföld közepén. Az ember nem normális. Szerintem ilyen katasztrofa turistákat, csoportokat küldtek oda, hogy nézzék Noé bárkaépítését. Nem, hogy itt van egy őrült. Katasztrófát prédikál, nem lesz itt semmi. Könnyű volt tűrni Noénak és családjának? Hogy olvassuk az igében, hogy az apja, a nagyapja, ezek mind építették a bárkát, mert az özönvíz évében haltak meg. Könnyű volt nekik elviselni ezt? Hatalmas szenvedés volt, nem? Lehet, hogy akkor ezek a kórusok elhallgattak egy kicsit, amikor jöttek az állatok mindenhonnan, mert nyilvánvalóan Isten vezette be őket a bárkába. De aztán valaki felkiáltott, ó, ez a rafinált öreg kitalált valamit, biztos valami trükk van a háttérben. És aztán bementek a bárkába. És mikor jött az eső? Nem azonnal. Voltatok már így, mikor váltatok valakire, és nem jött meg időben az illető, hogy mennyire rossz érzés? Mi lehet vele, és nem tudott telefonálni, és semmi. Képzeljétek el, mikor Isten megígéri, hogy a víz meg fogja őket szabadítani. Az a víz, ami a tömegeket elpusztította, ez a víz szabadította meg a gúnyolódóktól Noét és családját. Így van? Hát erről beszél itt az ige. Mert Krisztus meghirdette Sátán és angyalainak a bukását azzal, hogy meghalt, feltámadt és mennybe ment. És a mennyben az Atya jobbján ma is végzi a szolgálatát, és készül a visszajövetelére. És így az özönvíz, vize, ami az embereknek a pusztulást jelentette, a hívőknek a szabadulást. Mi nem beszéltünk össze, ugyan előtte elmondtad, mit fogsz mondani, de ez nekem nagyon találó volt, amikor elmondtad, hogy két úr közül hogy döntöttél. és a szabadságot, amit megfogalmaztál. Ez nagyon jó. Mert az emberek nem így gondolkodnak a szabadságról. Egyszer egy ateista, egy megrögzött ateista találkozott egy utca gyerekkel. Az utca gyerek meg hát nem tudta, hogy milyen ez az ember, beszélt neki a mennyről, meg az újjáteremtett földről. Erre, mikor annyira lelkesen beszélt róla, azt mondta neki az ateista ember, hogy na vigyázz, és hogyha ez így lenne, hogy te mondod, és mondjuk oda kerülsz az újjáteremtett földre, és ha nem lesz ott Krisztus, akkor mit csinálsz? Mert persze úgy beszélt ő Jézus eljöveteléről, hogy tele volt szeretettel Krisztus iránt. A fiú egy kicsit gondolkodott, és tudjátok, mit mondott? Ahol a menny, ott van Krisztus. Ahol Krisztus van, ott van a menny. És nem mondott neki többet. És erről szól ez a levél. Noénak és családjának ez a víz adta a menekülést. Most temetésre gyűltünk össze, de remélem senki nem sír. Pedig imit temetjük. A régi életedet. Meghalt az már korábban, de most van a temetés, a hivatalos. De rögtön a feltámadás is. Mert aki az Úrban bízik, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Római beliekhez írt levél. Nézzük meg, itt már nem is nincs mit magyarázni. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Mondjátok, lehet ezt még másképp fogalmazni? Nincs értelme másképp fogalmazni. Kell ezt magyarázni? Nincs itt mit. Amikor megkeresztelkedtünk, a Krisztus halálába keresztelkedtünk meg. Van bűnöd, Imi? Van. Nem is kevés. Meghalt érte Krisztus? Hát most te tulajdonképpen ezt képezett ki a régi élet halálából, hogy ezekért meghalt Krisztus. És akkor többet már nem kell elkövetned bűnt, már nem is fogsz elkövetni bűnt többet? Nem biztos. Mert azt olvasom tovább. 11. verstől. 10. verstől. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él a megkeresztelkedett ember. Ez az a választás, amit megfogalmaztál nekünk. Te most Krisztus mellett döntöttél. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisságnak fegyverül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Nem fog uralkodni a halál. Imre, a Szentírás bizonságtevése szerint tied az üdvösség. Tied. Elnyerted. Egyetlen esetben veszítheted el, ha nem vigyázol rá. Neked már semmit nem kell elérned. Egyetlen dolgot kell elérned, hogy Krisztus nélkül egy másodpercig se élj. Úgyis csak ő tud győzni benned. Nem úgy van, hogy neked meg kell bánni a bűneidet, hogy Krisztussal közösségre kerülhess. Ez nem működik. Sokszor próbálgatták, sokféle vallásban. Ennek egyik legsikeresebb képviselője maga Pál apostol volt. Filippi levélben emlékeztek? Az önmegváltás Pál apostolnak már majdnem sikerült. Azt mondta, hogy törvényben igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez csúcs, nem? Nem, ez fordítva van. Ha Krisztussal közösséged van, akkor működni fog az engedelmesség. Ebből a közösségből fakad az engedelmesség. Én ezt az életet kívánom neked. Mert akié a Krisztus, azé az élet. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, amíg Imivel itt leborulunk, és a mennyistenéhez fordulunk. Hatalmas Istenünk, égi atyánk, Megváltó Jézusunk nevében, szívünk mélyéből mondunk neked köszönetet, hogy látjuk, hogy te nem mondtál le rólunk. Látjuk, hogy ez a világ ugyan pusztul, egyre jobban esik szét minden, a szeretet egyre jobban megfogyatkozik, de te újabb és újabb emberi szíveket érsz el szent lelkeddel. És köszönjük Istenünk, hogy te minden embernek felkínálod a veled való közösséget, azt a megmentő szeretetet, ami egyedül képes a mi bukott és romlott természetünket uralni. És köszönjük Istenünk, hogy te nem csak a múltban elkövetett bűneinket vetted el, hanem a szívünket is újjá teremted, ami felvállaljuk a veled való közösséget. Nagyon köszönjük, hogy íven is megérlelted a veled való közösség utáni vágyat. És köszönjük, hogy most ezt itt a mi szemünk előtt, és hisszük, hogy a menny angyalai és a te színed előtt is gyakorlatilag is megmutatja, hogy ő most már meghalt a régi életében. Kérünk, áld meg őt gazdagon, és segíts, hogy ő hiteles keresztény legyen, hogy főként az életével tudjon prédikálni másoknak, hogy aki benned bízik, az nem csalódhat. Köszönjük ezt Jézusunk nevében. Amen. Kedves testvérek, a te hitednek vallomására megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik.